Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy van. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. 25 bázisponttal 6%-ra emelte a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. Az elemzők többsége ekkora emelésre számított, és sokan úgy vélik, ez az irányadó kamat marad érvényben egészen évvégéig. Simor András jegybankelnök elmondta, hogy a tanács előtt 3 javaslat szerepelt. 25 bázispontos emelés, az 5,75%-os kamat tartása, illetve 25 bázispontos csökkentés, a szavazás nagyon szoros volt. Tavaly novemberben és decemberben is 25-25 bázisponttal emelte a testület a jegybanki alapkamatot, miután kiderült, hogy az előrejelzetnél magasabb lett a tavalyi éves infláció. Emellett a felfelé mutató inflációs kockázatokra is hivatkozott a Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Szigorítja ellenőrzését az Unió az élelmiszerek esetében, jelentette be az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi felelőse Brüsszelben, ahol egyébként épp az Unió mezőgazdasági miniszterei tanácskoznak. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta a megbeszélés szünetében, hogy a biztos olyan intézkedéseket javasolt, amelyek garantálják, hogy a dioxin szennyezéshez hasonló esetek nem fordulhatnak majd elő. A javaslat pontos részleteiből azonban semmit sem tudni. A magyar miniszter azt is elmondta, hogy Magyarország felülvizsgálja a múlt héten elrendelt intézkedéseit, és az esetlegesen uniós jogba ütköző elemeket visszavonja. Fazekas Sándor múlt szerdán kötelezővé tette a Németországból érkező sertéshúsok dioxinvizsgálatát. 3 forinttal csökken a benzinára szerdától, a gázolaj ára ezúttal nem változik, így visszaáll a 2 héttel ezelőtti állapot, hisz múlt héten épp 3 forinttal drágult a benzin. Szerdától a 95-ös üzemanyag átlagosan 364 forintba, míg a gázolaj változatlanul 359 forintba kerül majd. Az egyes kutak árai között azonban továbbra is 25-30 forintos különbség lehet. Robbanás történt a moszkvai Domodedovo repülőtéren, legalább 2 ember meghalt és 10 megsérült. A detonáció a nemzetközi érkezési terminál csomagkezelő részében történt. A rendőrök jelenleg is a helyszínen vannak. Orvosoktól származó információk szerint nem 2, hanem legalább 10 ember halt meg, és soka sérült. Idehaza többnyire szeles, változóan felhős napos idő várható továbbra is, a hőmérséklet általában fagypont körül alakul, havazás főként keleten lehet. Egész héten hasonló időnk lesz kemény hajnali fagyokkal. A mostani előrejelzések szerint a hideg téli idő február közepéig biztosan kitart majd. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A hétvégén volt a múlt hétvégén péntek, szombat, vasárnap az oktatás nagy seregszemléje, így szokták nevezni az edukáció kiállítást, amihez most idén először egy konferencia is csatlakozott, és azt gondoltam, hogy ennek kapcsán beszélgessünk az oktatásról, de most egészen más objektíven keresztül, ne arról az oldaláról, ami a tanárokra vonatkozik, az életpályájukra vonatkozik, hanem beszéljünk a diákok szemével. Vendégem a stúdióban Nagy Gabriel, az Edukáció Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A felső oktatásról mi legalábbis az utóbbi időben nagyon keveset beszélgettünk, és szerintem jól tükrözi a társadalom helyzetét az, hogy mi a helyzet a felső oktatásban, illetve beszélgessünk majd arról is, hogy mi az, amit a diákok favorizálnak. Tehát egy kis helyzetképet adjunk. Kezdjük talán azzal, hogy melyek a legnépszerűbb szakmák. Ugye tudjuk, hogy korábban mindenki jogásznak és közgazdásznak, valamint a kommunikációs egyetemekre szeretett menni. Van-e e tekintetben változás? Mert azt gondolom, hogy ebben a 3 szakmában már hihetetlen sok képzett ember van.
A felvételi jelentkezési adatok vizsgálata alapján azért azt el tudjuk mondani, hogy az utóbbi pár évben a top 20-as lista nem nagyon változott. Mm-hmm. Természetesen a jelentkezők számában mindig van változás, viszont az első pár helyen, az első öt helyen a gazdálkodás és menedzsment, a mérnökinformatikus, turizmus vendéglátás, gépészmérnöki, és még a jogász alapszak is bent van. Igen, itt a jogász alapszaknál egy nagyon érdekes dolog, hogy pár éve elkezdett csökkenni a jelentkezői szám, majd ez megállt, stagnált, és az utóbbi időben újra megnőtt a népszerűsége ennek a szaknak, legalábbis a jelentkezési adatok ezt mutatják.
Új lendületet vett. Az, hogy a turizmus az egy kedvenc szakmaválasztás lett a fiatalok körében, azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon pozitív, mert hogy jelzi azt, hogy ebben az országban talán kezdünk átállni arra, ami eddig méltatlanul nem kapott túl nagy hangsúlyt. Ez képződhet le, nem?
Hát igazából nekünk itt ebben az esetben csak az objektív jelentkezési adatok állnak rendelkezés, hogy kik jelentkeznek oda, hogy miért, ezt nem nagyon tudjuk kideríteni. Vannak különböző hallgatói lekérdezéseink, de ez a személyes motiváció annyira nem jelenik meg benne.
Mindig az a nagy kérdés, és ilyenkor azt gondolom, január végén, február elején nagyon sok érettségi előtt álló diák és családja töri nagyon a fejét, hogy hova is jelentkezzenek. Lehet-e általános jó tanácsokat adni számukra? Nyilván elmentek a kiállításra, sőt, hogyha az információim jók, akkor még a konferenciára is beülhettek, és nem csak a diákok, hanem a szülők is. Tehát nyilván most a hétvégén föltöltődhettek egy csomó információval, de én meg pont azt gondolom, hogyha nagyon sok információ ér, akkor talán még nehezebb a helyes döntést megtalálni. Tehát vannak-e olyan általános alapvetések, amelyeket azért nem árt, hogyha figyelembe vesznek, akkor, amikor egy főiskolát vagy egy egyetemet választanak.
Igen, itt a hétvégi kiállításon nagyon sok diákkal, szülővel találkoztunk, akik azt szerették volna most itt ezen a nagy országos seregszemlén kitalálni, hogy melyik egyetem, főiskola, melyik pálya lenne megfelelő az éppen érettségiző diáknak, gyermeküknek. Hát különböző kérdésekkel, különböző preferenciákkal találkoztunk. Van, akinek az a legfontosabb, hogy majd a diploma után milyen anyagi elvárás, tehát hogy az a legfontosabb, hogy majd a diploma után milyen jövedelme lesz, mennyit keres, hogy minél hamarabb elhelyezkedhessen. Valakinek sokkal fontosabb az, hogy például majd külföldön tudjon munkát vállalni. Ez teljesen különböző, teljesen mások a szülők elvárásai, és sokszor más éppen a diák elvárása is. Több szempontot kell mérlegelni, így a kiállítás után biztos, hogy mindenki rengeteg információval tért haza, talán még nehezebb itt a választás helyre rakni, hogy mi is fontos, hiszen maguk az egyetemek és főiskolák nagyszerű standokkal, nagyszerű programokkal jelentek meg a kiállításon. Nagyon sok helyen ki lehetett próbálni, például az orvosi karoknál ki lehetett próbálni például, hogy hogyan kell újraéleszteni, vagy bármilyen ilyen érdekes dolgot, amit általában csak a vészhelyzet műsorban látnak az orvosi pályára készülők.
Gondolom népszerű is ez a lehetőség. Mert...
Ó, igen, rengetegen állnak sorba, hogy kipróbálják, hogy mit, hogyan kell csinálni. De hát itt ezen a kiállításon nem csak a hazai egyetemek voltak kint, hanem külföldi egyetemek is bemutatták a képzési kínálatukat. Egyre népszerűbb az, hogy már alapból valamilyen külföldi intézménybe jelentkeznek a diákok, nem pedig csak majd a hazai tanulmányai során egy-két fél évet töltenek kint külföldön. Mi az edukáció is egy külön standon képviseltetjük magunkat, most is kint voltunk, mint minden éven, és itt van egy pályorientációs szolgáltatásunk, amire azért nagyon hamar elkelnek az időpontok.
Ez mit jelent, hogy pályorientációs szolgáltatás? Ezt hogy kell elképzelni?
Van egy pályorientációval foglalkozó szakpszichológusunk, illetve a weboldalunkon, a felvi.hu-n is vannak önismereti tesztek, de itt már nagyon széles a kínálat, hiszen a felvi.hu-ról elérhető a diplomán túl honlapunk is, és itt például foglalkozásválasztó teszteket találnak az érdeklődők. Ezeket mindenki egy regisztráció után kitöltheti, és megkapja a rá vonatkozó eredményt, de hogyha még ez sem ad megfelelő támpontot a választáshoz. Van egy olyan lehetőség, amit szintén a honlapunkon erről bővebb információ található, hogy ingyenes tanácsadásra lehet bejelentkezni a szakpszichológusunkhoz.
És akkor ő megpróbál segíteni abban, hogy mi az, ami nekem mondjuk a legközelebb.
Igen, egy-két alkalmas beszélgetés során segít kiválasztani azt a területet, mert sokszor ezért ilyenkor jön az, hogy hogy minél hamarabb elhelyezkedjen valaki, minél jobb legyen a fizetése, viszont hogyha később nem érzi magát jól ezen a területen, akkor ezt nem fogja elégedetten nézni, és nem lesz elégedett később a választásával.
Százszor megbánja a pillanatot, igen. Amikor így döntött, igen.
És nem biztos, hogy ezért a magas fizetés kárpótolja.
Hát persze. Ez korhoz kötött? Azért kérdezem, mert ugye az egyetemre ma már gyakorlatilag bárki beiratkozhat, akár nyugdíjas is.
Nem, egyáltalán nem korhoz kötött.
Tehát ha mondjuk én eldöntöm, hogy én kíváncsi vagyok, hogy nekem mit hoznak ki, akkor akár én is jelentkezhetek rá?
Nyugodtan, nyugodtan. Mindenképpen fontos előtte, hogy ezeket a teszteket ki kell tölteni, mert később ebből dolgozik a pszichológus. Megvan adva egy elérhetőség a honlapunkon, ahol erre lehet jelentkezni, és bárki, tehát ez nincs korhoz kötve.
Gondolom, hogy azért beszélgetnek a pszichológussal is. Volt-e már olyan, hogy valakit nagyon nagy meglepetés ért, tehát mondjuk valami egészen más területre akart menni, és kiderült, hogy ő nem arra, hanem egy homlokegyenest más területre alkalmas. És tudnia, hogy megfogadta, vagy nem, gondolom, ezt már kevésbé tudják nyomon követni.
Igen, történt ilyen. Előfordult például az, hogy valaki nemzetvédelmi egyetemre szeretett volna menni, aztán kitöltötte a tesztet, beszélgetett a pszichológussal, és végül a pszichológusnak jelentkezett, és nem bánta meg a választását.
És jó pszichológus lett, remélem.
Azt még nem tudjuk, még nem végzett, de igen, előfordul ez. Sokszor jobban befolyásolják a külső elvárások a felvételizőt,
mint most az, nagyon hogy... finoman mondta, igen, tehát ez amikor a szülő valamit le akar nyomni a gyerek torkán, hogy mert apukád is orvos volt, én is orvos vagyok, igaz, hogy te elájulsz a vértől, de te is orvos leszel, kisfiam.
Igen, előfordul ilyen is. De tényleg ez azért van, ez a szolgáltatás, hogy megpróbáljunk ezzel is segíteni.
Arról vannak-e információik, hogy milyen külföldi egyetemek vonzák a magyar diákokat? Ugye beszéltünk itt az előbb arról, hogy a külföldi egyetemek is megjelennek, tehát ez az egész kiállítás ma már nemzetközivé vált, és egyre nagyobb évről évre. Nyilván lehet azt látni, hogy melyik egyetemek azok, amik így fölkeltik az érdeklődésüket. Ezek általában nyelvterülethez kötődnek, vagy szakmához. Tehát eljutottunk-e már oda, hogy nem az a lényeg, hogy milyen országba menjünk, hanem hogy melyik a jó egyetem. Vagy azért mi még ettől messze vagyunk, bár mondjuk, mint EU tagok, kvázi megtehetnénk. Gondolom csak a pénzszabad határokat.
Közvetlen jelentkező információink nincsenek arról, hogy külföldi egyetemeken hány magyar hallgató van. Viszont most a kiállításon Ausztráliától Kanadáig képviseltették magukat felsőoktatási intézmények, tehát ez azért csak azt mutatja, hogy vannak magyar hallgatóik, és számukra is fontos az, hogy a magyar diákoknak bemutassák a képzéskínálatukat. Sőt, volt olyan egyetem is, aki Abu Dhabiba kínált egyetemi szemesztert.
Mi? Tehát a külföldi egyetemek is megjelentek, ennek kapcsán jutott eszembe a távoktatás. Magyarországon azért még tudjuk, hogy annyira nem elterjedt. Tehát elvileg elképzelhető, vagy egyáltalán van-e érdeklődés, önök hogyan érzékelik azt, hogy Magyarországról mondjuk egy német vagy egy angol egyetemet el lehet-e végezni, vagy van-e egyáltalán erre érdeklődés?
Erre is csak azt tudom mondani, hogy nincsenek rá jelentkező információink, hiszen aki valamilyen külföldi egyetemen szeretne távoktatásban tanulni, a jelentkezését a külföldi egyetemhez adja be, és azért így Európán belül is eltérőek a felvételi rendszerek. Nálunk központosítva van, viszont más országokban sok esetben magához közvetlenül az intézményhez kell jelentkezni, nincs egy központosított adatbázis.
Arra kérem, hogy egy perc türelemmel legyen, és a hallgatókat is, és mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Nagy Gabriella, az Edukáció Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársa, akivel az elmúlt negyed órában annak kapcsán beszélgettünk már elég sokat a felsőoktatásról, de egészen más, hogy igyekszem hozzátenni, tehát így a diákok szemével, fejével beszélgettünk. Ugye a hétvégén volt az edukáció kiállítás és konferencia, ahol azért 40 ezeren megint részt vettek, mint tavaly, sőt, még végleges számok nincsenek, de ugye itt beszélgettünk még mielőtt a stúdióba bejöttünk, és lehet, hogy még ezt a 40 ezres számot is túl fogják szárnyalni. És ott tartottunk, hogy a külföldi egyetemek Abu Dhabiból is például, meg Ausztráliából is megjelentek ezen a kiállításon, kínálták a portékájukat, hozzá kell ehhez szoknunk, hogy mi is kiléptünk a világba. Viszont a beszélgetés elején azt kértem, hogy sorolja föl a legnépszerűbb szakmákat, és ezek között volt megint a jogász szakma, azt mondta, ugye, hogy néhány éve egy kicsit visszafog. Ottabb volt az érdeklődés, most ismét nagy. Vajon miért olyan nagy a jogászok presztízse? Egyáltalán hogyan gondolkodnak a magyar diákok, jogásznak jelentkeznek, de arról vannak-e információjuk, hogy mondjuk nemzetközi jogászok akarnak lenni, tehát ki akarnak ebből az országból lépni?
A diplomás pályakövetés 2009-es felmérésében, hallgatói véleménylekérdezésében a kutatóink rákérdeztek arra a végzős hallgatók körében, hogy mely foglalkozások azok, amelyeknek az anyagi megbecsültsége, illetve a társadalmi megbecsültsége kiemelkedő számukra. És érdekes eredményként jött ki az, hogy mind az anyagi téren, mind a társadalmi megbecsültség terén a jogász foglalkozás van az első helyen, illetve az anyagi megbecsültség szempontjából az első helyen, a társadalmi megbecsültségnél az orvos megelőzi a jogászokat.
Gondolom ez nem meglepő. Én is arra gondoltam, hogy társadalmi megbecsültségben az orvosok előrébb vannak. Mi derül ki még ebből a felmérésből? Akkor beszélgessünk egy kicsit erről, mert szerintem ebből sok minden következik.
Igen, nagyon érdekes eredményei születtek a felmérésnek. A már említett két szakmát követi az informatikusok, a közgazdászok és a műszaki mérnökök, viszont itt már azért megosztottabb a mezőny. Nagyon érdekes az a tény, hogy azok a diákok, akik az adott szakokon tanulnak, az általános vélekedéshez képest valamelyest pozitívabban ítélik meg saját szakmájuk anyagi elismertségét, mint a más szakon.
Nyilván ez azért van, mert hogy elégedett azzal, tehát találkoznak az elképzelésével.
Igen, már egy szakmai öntudat itt jelentkezik, tehát valószínűleg ez azt is mutatja, hogy akik már bent vannak, azért sokszor érzik azt, hogy jól választottak.
Általában mennyit akarnak keresni, ezt lehet tudni, vagy csak így ilyen viszonylatban, hogy nagyjából az elvárásaikhoz közel áll az a kereseti lehetőség, ami aztán majd adódik a végzés után.
Azért van eltérés a között, hogy milyen várható kezdőfizetés gondolnak maguknak a végzettek, és mi lenne az a fizetés, amivel úgy érzik, hogy ki tudnának jönni egy hónapban. A megkérdezettek között az általuk reálisnak tartott havi kezdőbér és a megfelelő megélhetés biztosító bér között átlagosan 52 ezer forint különbség van.
Ez nem is olyan sok, én azt hittem sokkal több.
Nem, valóban nem sok, és azért ez különböző képzési területenként is változik, illetve azt is elmondhatjuk, hogy a fővárosi intézményekben tanuló hallgatók 20 ezer forinttal magasabb kezdőbérről számoltak be, mint azok, akik vidéken tanulnak, illetve a lakhelyek település típusa szerint is a nagyobb lélekszámú településektől a kisebbek felé haladva csökken a jelenlegi és a megfelelőnek tartott jövedelemre vonatkozó becslés, és ahogy csökken, egyre inkább közelít egymáshoz ez a két érték.
Mondjuk ez is érthető szerintem, mert azért mindenki tudja, hogy a fővárosban mások a kereseti lehetőségek, mint vidéken, és aki eleve vidékről jön mondjuk a fővárosba tanulni, az más elvárásokkal érkezik, már mint anyagi elvárásokkal. Gondolom ez ezért van.
Igen, valószínű. Volt még egy nagyon érdekes végeredménye is ennek a kutatásnak. kiderült, hogy a nők kedvezőtlenebből ítélik meg a helyzetüket, mint a férfiak, és így munkájukért alacsonyabb bért is kérnének, mint az azonos területen tevékenykedő férfi társaik. És kiderült, hogy a női hallgatók inkább a munkanélküliséget akarják elkerülni a felsőfokú oklevéllel, inkább a biztonságot és a társadalmi visszajelzést, megbecsülést keresik, ezért szeretnének diplomát szerezni.
Akkor kis hitűbbek vagyunk, és így is lehet.
Nem biztos, lehet, hogy csak praktikusabban gondolkodnak, vagy gondolkodunk. Férfiaknál nagyon fontos hajtóerő a magasabb fizetés és a vezető pozíció elérése. Persze mindez a kutatásban megkérdezettek véleménye.
De azért azt gondolom, hogy ez nagyon is leképzi a mai magyar helyzetet, nem?
Igen, igen. Biztos, hogy erre is vonhatunk egy párhuzamot. Hogyha az összegeket nézzük, akkor a megkérdezett női hallgatók átlagosan 25 ezer forinttal alacsonyabb összeget tüntettek fel, mint a férfiak. Egy átlagos női hallgató 177.308 forintból tudná megfelelő életszínvonal mellett fenntartani magát, míg férfi társai 201.520 forintos átlagot adtak meg számukra megfelelő nettó fizetésként.
Tehát, hogy azzal kéne kezdeniük az egyetem után, magyarul.
Igen, és hogyha itt azt hozzáveszünk, hogy a közhiedelem szerint a nők azok, akik sokat költekeznek, hát ezek után, hogy ők mégis kevesebb pénzből tudnák a megfelelő életszínvonalat biztosítani maguk számára, mint a férfiak, ez egy érdekes megállapítás. Egyedül a műszaki területen jött ki az eredmény, hogy a nők ott magasabb fizetésre vágynak, mint a férfiak. A válaszokból kiderül, hogy a bölcsész hallgatóknál nemektől függetlenül egy 110 ezer forintos átlagfizetéssel számolnak.
Mert reálisak nyilván, tehát tudják, hogy milyen kereseti viszonyok vannak az adott szakmában, gondolom pedagógusként például.
Igen.
És ezért nincsenek olyan álmaik, amik nem reálisak.
Igen, igen, hasonlóan az orvos és egészségtudományi hallgatók válaszaiból is egy 102 ezer forintos átlagfizetés derül ki. Itt ők is jobban tisztában vannak azzal, hogy pályakezdőként például egy egészségügyi területen, egy kórházban milyen fizetéssel számolhatnak. Érdekesség az, hogy a jogi és igazgatási terület hallgatóinál mindkét nem szerint egy 140 ezer forint körüli összeg lenne a várható fizetésük, viszont utána később a férfiak inkább 239 ezer forintot keresnének, míg a nők ők 30 ezerrel kevesebbel is beérnék. Fordított a helyzet a gazdaságtudományi területen, ahol a férfiak szerint 147 ezer forint az a kezdő összeg, amit hazavinnének, a nők szerint 136 ezer forint, viszont abban egyetértenek, hogy a megfelelő életszínvonal fenntartásához egy 198 ezer forintos bér lenne megfelelő számukra.
Azt gondolom, ezekből a számokból is azért az derül ki, hogy igenis reálisak a mai főiskolás egyetemista hallgatók. Számomra még azt üzeni ez az adatsor, hogy amikor szakmát választanak, akkor már nagyjából tisztában vannak azzal, hogy mire számíthatnak majd a nagybetűs életbe.
Igen, ebben a kutatási programban közel 8000 hallgatót kérdeztünk meg személyesen, és az ő elmondásuk alapján, ami a legfontosabb számukra, amit a legtöbbször említettek a megkérdezés során, ez az egzisztenciális helyzettel kapcsolatos két szempont, a munkanélküliség elkerülése és a magas jövedelem. A harmadik nagyon fontos szempont, hogy diplomával szabadabb, kötetlenebb életmódra lesz lehetőségük.
Legalábbis ezt hiszik, fogalmazunk.
Igen, igen. Igen. És a várakozások között a legkisebb súllyal szerepelt az, hogy majd a diploma megszerzésével könnyebb lesz egy külföldi tanulmányút, vagy más országban történő munkavállalás.
Ezt azért örömmel hallom, és szerintem ennél jobb végszó nem is kell. Nagy Gabriellának, az Edukáció Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársának köszönöm szépen, hogy eljött, és sok mindent megtudtunk. Lehet, hogy most a szülők még jobban fogják a fejüket, mi azzal a szándékkal beszélgettünk, hogy egy kicsit hozzátegyünk, segítsünk abban, hogy tényleg megfelelő pályaválasztáson legyenek túl a gyerekeik. És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit és Rózsa Hegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. a Partnerség és a Párbeszéd műsorát hallották.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok! Beszéljük meg, hogy Semmilyen Zsolt szerint az év második felében kerülhet a kormány napirendjére a határon túlélők választójoga. A miniszterelnök helyettes szerint nem lehet kétféle állampolgárság, ezért legalább a pártlistás szavazáson megadná a választójogot az egyszerűsített honosítással állampolgárságot nyerőknek. Aki választ, az választható is lesz. Mi jár még a magyar állampolgársággal? Hol van Magyarország határa? Nagy Magyarország vezetője lesz, akit ezután így választanak meg? Beszéljük meg, hogy mit kezdhet az Alkotmánybíróság a magánnyugdíjpénztárak vagyonának lefoglalását alkotmányellenesnek tartó beadványokkal. Mire hivatkoznak azok, akik szerint a parlament döntése sérti az alaptörvényt, vagyis visszamenőlegesen kellene azt az Alkotmánybíróságnak megsemmisítenie? Milyen más fórumok védik még az Unióban a polgároknak a méltósághoz és az egyenlő bánásmódhoz való jogát? Beszéljük meg azt is, hogy ultimátumot kapott-e a magyar kormány az Uniótól, hogy orvosolja a médiatörvényben szerintük hibás szakaszokat, vagy csak néhány technikai apróságról van szó, ahogy a kormány kommentálta az Unió távközlési biztosa, Lili Cross kéthetes választási válaszadási határidőt is tartalmazó levelét. Visszaszerezhető-e a média függetlensége az Unió által megkövetelt néhány módosítással? Beszéljük meg azt is, hogy miért fáj jobban a szólásszabadság fenyegetettsége az Európai Parlamentben politizáló képviselőknek, mint a hazai közélet szereplőinek, ha egyáltalán önök is így látják ezt. És végül beszéljük meg azt is, hogy 1 milliárd forintot szán a kormány a Tornapatak medrének kotrására, és hamarosan megindítják a közbeszerzési eljárást. De mi szükség lehet a meder kotrására, amikor a lúg már régen eltűnt a folyóból? Miért ilyen sürgős a kotrás? Van-e olyan hely, ahol hamarabb lenne indokolt elkölteni az 1 milliárd forintot? Várom önöket a hírek után.
Klubrádió. Tények.
Vélemény.